Köszöntöm kedves hallgatóinkat újból, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Szalai Piroska, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, bér- és munkapiaci szakértő, és miként ígértem, a műsor második részében a reálbérek alakulásával foglalkozunk, és hát az infláció hatásaival. Nézzük első körben, hogyan lehetett lezárni Magyarországon a 2023-as esztendőt, hatalmas infláció mellett volt-e tere a reálbér növekedésnek?
Az év végére igen, a 2023-ban is. Ahogy 2022-ben az év elején volt reál keresetemelkedés, úgy a 2023-as évben az év végén tudtunk reál keresetemelkedést produkálni. Tehát Magyarországon ez egy nagyon érdekes inflációs időszak volt, nagyon magasra felfutott a ilyen pillanatnyi tűszerű magasságokba az infláció, de aztán olyan gyorsan és dinamikusan csökkent, amilyen gyors csökkenést még soha a magyar gazdaság történetben nem produkáltunk. Pedig azért volt egy-két kimagasló inflációnk, ennél nagyobb is, a 90-es évek elején többek között nagyon megfizettük a rendszerváltás árát családi szinten, mert ez a családi kasszár. Az infláció az, amelyik azonnal és gyengítetlenül a családi kasszába is megjelenik. Tehát ez a tavaly 23. januárban észlelt legmagasabb értékünk, a 25,7%, ennél volt hosszú időn keresztül magasabb érték a 90-es évek elején, illetve tudjunk róla, hogy 25% körüli érték a lett-litván-észt baltikumi országokban is volt, csak egy fél évvel korábban, mint nálunk. Nekünk ezek az ársapkák, amire még bizonyára emlékszünk, benzin, élelmiszer, mindenféle egyéb területen, ez hozta azt, hogy egy fél évvel később ütött be a nagy infláció Magyarországon, illetve továbbra is igaz, hogy 2022 nyarán az az óriási világpiaci gázár és elektromos áram emelkedés, energia áremelkedés, amiről senki nem tudta, hogy meddig fog még tovább rohanni, meddig fognak még tovább rohanni az energiaárak. Abban az időszakban ugye hozzá kellett nyúlni a rezsicsökkentéshez is, tehát akkor indult el a rezsicsökkentés. Az első lépés az volt, hogy a rezsicsökkentést átalakítottuk, és ezzel 2022. szeptemberében beindult egy havi, az inflációnak egy havi emelkedése az augusztushoz képest szeptemberben. Szeptember, október, november, december, január, ez az 5 hónap volt, amikor minden hónapban jelentős emelkedést produkáltunk. Szeptember, október, november az még az energia hatására történt, illetve próbálta mindenki, a vállalkozások is, meg a kiskereskedők, meg mindenki, tehát a nagy kiskereskedelmi láncokra is gondolok, nem csak a valóban kis boltokra, próbálta úgy beállítani az árait, hogy ha bármi történik, akkor is túléljen. Úgy megemelkedtek az árak, hogy jobban, mint az infláció számos területen. Lásd az élelmiszer. Aztán decemberben már hozzájárult az, hogy a benzinársapkát is december közepén megszüntettük, ugye értelemszerűen, akkor megint kilőtt a benzin, aztán visszajött majd később. Januárban még folytatódott az áremelkedés, részben a szokásos éves, csak sokkal nagyobb mértékben. Aztán februárra érdekes módon a gazdasági versenyhivatal megkapta azt a jogosultságot, hogy rövidíthette a vizsgálati eljárásaik időtartamát. És ez, hogy nagyon gyorsan jött a büntetés, hogyha valami versenyjogi problémát talált a GVH, és egyébként talált is sokat, ez kicsit visszafogta már az árnövelést alapvetően a kereskedők esetében. Aztán májustól megjött az árfigyelő rendszer is. Ez mind-mind-mind kiegészítette azt az eszköztárat, ami normál esetben is használ az MNB az infláció csökkentésére, de az MNB-nek ez az áttételes hatású a kamatainak a változtatásának azért mégis egy kicsit áttételes hatása van a lakosságra, a GVH-nak meg azonnal, hisz ő az árfigyelőbe a sajtárát tette be, és lehetett nézni, hogy hogy a kiskereskedelmi láncok közül a hat nagy éppen mennyiért adja a gyári trapistát, és akkor már nem biztos, hogy megvettük kétszer-háromszor annyiért máshol alapvetően, hanem mivel nagyon sok a tudatos vásárló Magyarországon, ezért használtuk azonnal, tehát több mint egy millióan használták azonnal, így ez kiegészítette és felgyorsította az infláció csökkentés, kiegészítette az MNB eszköztárát, és felgyorsította az infláció csökkentést májustól. Ez azt jelenti, hogy egyébként, hogyha a tavalyi évet nézzük csak, akkor a február, tehát hogyha a januári bázison, januári árszínvonalat vizsgáljuk, akkor decemberig ilyen 3,5%-nál több áremelkedésünk nem volt. Ez okozta azt, hogy amikor a januári bázis is kifutott, tehát az idén januárban, akkor 3,8%-os árszint emelkedés, tehát inflációt tudtunk mérni. Ez már számolható volt korábban, hisz a korábbi hónapokban a havi szintű inflációkat, hogyha összegeztük, tehát nem az előző évhez viszonyítottunk, nem az előző éves bázishoz viszonyítottuk, hogyha ezeket így összevonogattuk, akkor már lehetett látni, hogy éves szinten csak egy kicsit fogunk a 3% fölé menni, úgyhogy én nagyon bizakodtam abban, hogy itt nem lesz sokáig óriási infláció. Szerencsére túl is vagyunk, de továbbra is innovatív eszközöket is be kellett vetni, olyanokat, amit korábbi időszakban soha nem használtunk.
Mennyiben okozott problémát a 2023-as esztendőben a magas infláció más kelet-közép-európai országok bérezési helyzetéhez képest?
Alapvetően a magyar bérszínvonal magasabb mértékben nőtt, mint bármilyen más kelet-közép-európai országban. Például vegyük a cseheket. A cseheknél 2021 negyedik negyedévétől már az infláció magasabb, mint a keresetemelkedés. Tehát mint a bérek növekedése, vagy mint a keresetek növekedése. Mondjuk a németeknél, és ott sokkal alacsonyabb volt a cseheknél is infláció, mint Magyarországon, de mégsem tudták a cseh munkáltatók kvázi kompenzálni azt az éves inflációt sem, ami a cseheknél volt. 2022-ben a cseheknél volt az összes OECD ország közül a legnagyobb a infláció többlete a kereset növekedésekhez képest. Több mint 7%-kal csökkentek a reálkeresetek. És 2023-ban is a cseheknél még további csökkenést lehetett megfigyelni. A németeknél talán egy-két olyan negyedév volt a COVID kitörése óta, 2020 második negyedéve óta, amikor nem negatív volt a reálkeresetek változása alapvetően. Ezt érzik is a német munkavállalók, hisz ilyen időszak, ilyen csökkenés nem volt még a németek történetében alapvetően.
Egyik ellenzéki portál úgy fogalmazott, hogy Ausztriának a hátát látjuk, mármint ami a jövedelmi szintünket illeti, Bulgária pedig már felzárkózott hozzánk. Tényleg?
Igen, nagyon érdekes, így fogalmaznak. De továbbra is érdemes nézni, hogy például mire alapozták ezt a fogalmazást. Azt, hogy ugyanezt a cikket olvastam én is, képes volt a romániai decemberi nettó keresett színvonalat, ami majdnem 400 ezer forint, összehasonlítani a magyar novemberi keresettel, nettó átlagkeresettel, és rájött arra, hogy ez most kisebb itt az eltérés, a romániai decemberi, meg a magyar novemberi között, mint egy évvel korábban a román keresetek és a magyar keresetek között. De hát tudjunk már róla, hogy minden esztendőben, a november-december Magyarországon is, Kelet-Közép-Európában is, de azt hiszem, hogy még a óceánon túl is a legnagyobb kereseteket produkáló két hónap. Tehát érdemes lett volna a magyar novemberi kereseti szinttel összehasonlítani, ami a novemberhez, a magyar decemberi kereseti szinttel összehasonlítani, ami a magyar kimagasló novemberhez képest is további növekedést jelentett, tehát körülbelül egy olyan 10%-kal nagyobb volt a novemberihez képest is a magyar decemberi adat. És akkor már nem lett volna különbség a magyar decemberi és a román decemberi, illetve a magyar korábbi évi és a román korábbi évi között, tehát nincs a keresetekben jelentős lemaradásunk, tudjuk hozni a keresetek növekedésében is azt az ütemet, ami nagyobb, mint Nyugat-Európában, tehát a mi növekedésünk nagyobb, mint Nyugat-Európában, és ezért zárul az olló. Most, hogyha nagyon konkrétan nézzük, a 2023-as bruttó átlagkereset Magyarországon decemberben ugye 655 ezer forint fölött volt. Ebből a keresetből a rendszeres rész az 571 ezer forint volt, hogyha az átlag, ez volt ugye a rendszeres bruttó átlag keresett rész, hogyha az átlag bért nézzük, akkor ez az átlag alapbért, az én becslésem szerint ezt az összeget, ezt majd csak később fogjuk látni a nyár vége fele, olyan 485 ezer forint maga az alapbér átlaga. Tehát látjuk, hogy egy 485 ezer forint környéki magyar alapbér a végén keresetként decemberben 655 ezer forintot hoz ki. Miért? Azért, mert a karácsony környéki plusz, először a rendszeres pótlékok, tehát például a pedagógusoknál az osztályfőnöki pótlék, ami minden kor megvan, az ugye már eleve növeli az alapbért, és nagyon sok ilyen rendszeres pótlék van, azért akárhonnan nézzük is. Másodszor pedig decemberben a munkahelyek nagyon nagy része megpróbál vagy 13. havi, vagy bármilyen más karácsony környéki plusz juttatást is adni. Ezért is nagyon fontos látni azt, hogy a bér, meg a kereset, az két teljesen különböző dolog. Nem szabad összehasonlítani. Én tegnap olvastam egy olyan cikket is, ahol azt ecsetelte az újságíró, hogy miért is hibás valószínű a KSH adata, mert ő a fejvadász cégeknél az ajánlott alapmunkabéreket hozta példának, hogy azok egész más nagyságrendűek a fejvadászok által a keresett munkakörökben ajánlott munkabérek, egész más nagyságrendűek, mint a KSH átlag keresete. A béreket és a kereseteket ne hasonlítsuk össze semmiféleképpen. Egyedi szinten elképzelhető, hogy van olyan magyar munkavállaló, aki csak a bérét kapja, de ők vannak nagyon kevesen, mert különben nem jön neki ez az átlag semmiféleképpen. A novemberi átlagkereset, bruttó átlagkereset is egyébként 621 ezer forint volt. Tehát látható, hogy itt azért olyan 34 ezer forinttal több a novemberihez képest a decemberi, és egyértelmű a nem rendszeres kereset elemek miatt. Ha csak az októbert nézzük, novemberről azt kell tudni, hogy novemberi pénzeinket Mikuláskor kapjuk nagyjából. Nagyon sok olyan cég van, aki már a novemberi keresethez hozzáteszi a karácsony környéki plusz juttatásokat, prémiumokat, egyebeket. A többi cég, aki a december hónapban Mikulás után fizet még bármilyen plusz juttatást, az pedig hozzátartozik a januárban megkapott decemberi keresetünkhöz. Az októberi keresetet, amit november elején kaptunk meg, az 564 ezer forint volt bruttó átlagkeresetbe. Tehát látható, hogy több mint 90 ezer forinttal több a októberhez képest a decemberi átlagkereset. Általában úgy szokott lenni, hogy a decemberihez képest a januári egy picit visszaesik, annak ellenére, hogy januárban szoktuk máskor a minimál béremelés és a garantált bérminimum emelés kötelező hatását érzékelni, tehát a bérrész nem esik vissza, csak a kereset szokott egy picit visszaesni. Én most az idei évben ezt nem várom, hisz olyan mértékű volt a pedagógusoknál a januári béremelés, ami lehet, hogy kompenzálja ezt a egyszeri nem rendszeres decemberben megkapott egész munkaerőpiacon.
És hát a minimál béremelkedés is hamarabb lett behozva,
decemberben, talán az is megdobja. Pontosan. Tehát már ebben a decemberi számban a minimál béremelkedés benne volt, de ott a versenyszférát, tehát a minimál bérek inkább a versenyszférát érintették, a közszférába pótlékok számításához szokták használni. Nagyon kevesen vannak a közszférában, akik minimál béren dolgoznak, hisz azért minimál béren csak azt tud dolgozni, akinek a munkaköréhez semmilyen képzettség nem kell. Egyébként a versenyszférában sincsenek sokan, tehát összességében is ilyen 1-200 ezeren vannak összesen.
Tehát nem egy dominánsan magyarországi
Nem, viszont a hagyja őket, minden, a hagyja fölötte levőket is. A versenyszférában a január-február az, amikor a kötelező emeléseket meg szokták tenni, és márciusra, február végére kialakul a versenyszférában az a költségvetés, amivel már tudnak a munkáltatók számolni, és akkor márciustól szokták általában emelni azokat a béreket, amik nem a minimálbérhez vagy a garantált bérminimumhoz kötöttek. Ezért márciusban, tehát január-februári bérekhez képest a márciusi az mindig egy picit magasabb. Márciustól októberig nincs nagy eltérés. Esetleg a húsvét miatt egy picit növekszik az a hónap, amelyikben a húsvét esik. De a november-december az a következő évben is ugyanilyen kimagasló értékeket fog produkálni, tehát ez a szezonalitása a kereseteknek, ez mindig megvan, és nálunk is megvan, tehát figyeljünk már oda, kicsit ellenőrizzük az újságírókat, azt javaslom még, hogyha itt egy médiában vagyunk is, hogy mit mivel hasonlít össze, almát körtével, vagy valóban olyat, amit érdemes nézni.
És közben szépen át is evesztünk a 2024-es várató folyamatokra. Nézzük, hogy 24 tekintetében, amely vonatkozásában már jóval moderáltabb lesz az infláció, elbúcsúzunk a vágtatástól, és hát 5-6%-os inflációt jósolnak a pénzpiaci szakértők. Ehhez képest van-e esély reálbér növekményre?
Mindenképpen én azt gondolom, hogy nagy esély van arra, hogy teljes munkaerőpiacon kétszámjegyű bruttó átlagkereset növekedést tudunk produkálni. Okozni fogja ezt részben a pedagógusoknak a 32,5%-os átlagos kereset növekedés, illetve az alapbér növekedés volt ennyi alapvetően, és azért a pedagógusok nagy létszámú csoport. Tehát, hogyha ott történik valami, akár pozitív, akár negatív irányba, tehát a pedagógusoknál mondjuk kicsi az emelkedés, akkor az egész munkaerőpiacon nehezen kompenzálható, hogyha a pedagógusoknál nagy az emelkedés, az viszont húzza a munkaerőpiacot is mindenféleképp. Illetve továbbra is igaz, hogy hallhatunk azért olyan eseteket, illetve cikkeket is olvashatunk ebben a témában, hogy a munkáltatók már panaszkodnak, hogy nagyon magas a bérnövekedési igény a munkavállalóknál. Látható is, hogy a fluktuáció megemelkedett már a tavalyi időszak második felében. Ez növelte a munkanélküliek létszámát, a bővült fluktuáció. Előző részben beszéltünk arról, hogy most Magyarországon a foglalkoztatás és a munkanélküliség is nő létszámát tekintve. A munkanélküliség nem jelentős mértékben nő, de a növekedés nagy részét a megnövekedett fluktuáció hozta.
És hát ugye példa azért nem egy olyan földön kívül, hiszen általában aki munkahelyet vált, nagyobb bérért teszi.
Abszolút, abszolút. És most a különféle mérések is azt mutatják ki, hogy ez a fluktuáció növekedés arról szól, hogy aki korábban nem gondolkodott váltásban, az is most azért, hogy nagyobb bért tudjon elérni, elszánta magát.
Az inflációról majd tettünk egy pár szót, ugye, hogy moderáltabb lesz, mint ami jócskán moderáltabb lesz, mint tavaly, de hogyan lehet összevonni, már ugye a műsor első részében erről beszéltünk, a reálbérek és a munkaerőpiac viszonylatát. Mekkora a presszió mondjuk a versenyszféra irányából?
A versenyszférában egyértelmű, hogy muszáj takarékoskodni, de nem úgy takarékoskodnak, hogy elbocsátanak embereket igazából, hanem egy csomó olyan technológiai beruházást előrehoztak, akár energetikai korszerűsítést, akár bármilyen más egyéb energiamegtakarítási dolgot, tehát hogy más fűtési rendszert alakítottak ki, mint eddig, vagy szigeteléseket hoztak, szigetelésbe beruháztak alapvetően, napelemek az összes kisbolton, hogyha végigmegyünk egy falun, akkor minden faluba az aktuális falusi kisbolt tetején ott látjuk már a napelemeket igazából. Tehát ilyen típusú takarékoskodásokat vezettek be általában a munkáltatók, illetve a cégek, a versenyszféra szereplői, kicsi, nagy, mindenféle, míg 2008, illetve ahogy említettük nálunk már ugye 6-tól beindult válság idején, az első dolog, amint takarékoskodtak, az a munkaerő volt. Most a munkaerőn nem takarékoskodnak, egyrészt azért, mert látható, hogy nőnek a keresetek is, az alapbér is jelentősen, de a nem rendszeres részek is, tehát az ilyen-olyan kompenzációk is megnövekedtek, és nincsenek nagymértékű elbocsátások. Azért nem a munkaerőn takarékoskodnak, nem azért, mert valaki azt gondolta, hogy most azon nem kell, hanem azért, mert jelen pillanatban, hogyha elbocsátják a munkaerőt, és bíznak abba, hogy a fellendülés, tehát a gazdasági fellendülés az őket is majd további lendületbe hozza alapvetően. Tehát az előbb említett GDP csökkenésből már kifele vagyunk, és emelkedés vár ránk alapvetően, hogyha a gazdasági fellendülés jön, és kell az új munkaerő, nem fog találni a piacon, mert annyira feszített ma a magyar munkaerőpiac, hogy inkább érdemes megtartani átmeneti időre, hogyha valaki tudja, hogy pár hónapon belül azért ennek a gödörnek a végére kell jussunk. Érdemes megtartani, mint abba a kockázatba belemenni, vagy abba a veszélybe belemenni, hogy elengedjük, aztán nem tudunk időben találni.
Végezetül, de nem utolsósorban Budapesten mondjuk tematikus csatornában, ugye ez kicsit pikáns kérdés, de hogy országosan nem. Mennyiben moderálódtak a regionális különbségek a munkaerőpiacon, hiszen azért lehet tudni, hogy mi Nyugat-Magyarországon és Budapesten 2-3%-os szinte kimutathatatlan munkanélküliség, azért az országnak a hátrányos helyzetű részében azért még magas kétszemjegyűek is alkalmanként.
Most már kétszemjegyű nincsen, de 5% fölötti az létezik még, sajnos, mert vannak olyan megyéink, és nem csak Szabolcs-Szatmár, Borsod, Bolyzemplén, Hajdú-Biharra kell gondolni, hanem igenis olyan megyékre, amik korábban nem volt a munkaerőpiacon rosszabbak között, például Dél-Dunántúl megyéi alapvetően, de ebből is fakad, hogy az 1-2%-os munkanélküliség meg az 5-6%-os munkanélküliség közötti különbség sokkal kisebb, mint amikor Szabolcsban még 20% fölötti volt a munkanélküliség, Vas megyében meg mondjuk 4 igazából. Tehát a területi különbségek jelentősen csökkentek. Én azt gondolom, hogy számos olyan beruházás van már, ami nem áll meg a Duna partján, tehát nem csak a Dunántúlt érinti, hanem a ország túlsó felét is, tehát tovább fog még csökkenni a különbség a régiók, illetve a megyék között.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Szalai Piroska, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa volt, bér és munkaerőpiaci szakértő, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.